Szeretettel köszöntelek benneteket Krisztus szeretetével. Lapozzatok kérlek a Bibliáitokban a Máté evangéliumához, és innen 28. rész 11-es versétől fogunk igét olvasni, és folytatni a Máté evangélium tanulmányozását, mint érzékelitek, a végéhez érünk. Emlékeim szerint 2003-ban kezdtem meg a Máté evangéliumával foglalkozni, és hát idáig tartott. Ma még nem fejezzük be, és hogy ígértem, a Isten megsegítés megtart bennünket, akkor majd a Máté evangéliuma után a római levél következik, annak a tanulmányozásába fogunk majd belevágni. Máté evangéliumából a 11-15-ös versek mellett még a 8-as verset is olvasuk el a 28. fejezetből, hogy a kivetítőn is látjátok ezt kiírva. Így hangzik Isten ígéje, tehát a Máté evangélium a 28. fejezet 8. versében, és majd a 11-től a 15. versig terjedő szakaszban. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak, Jézus tanítványainak. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak. És így szóltak. Ezt mondjátok. Tanítványai éjjel eljöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogy kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig, írja Máté evangélista. Tehát Krisztus után még bő 20 évvel is ez a hír járta a zsidók között, hogy a názáreti Jézus nem támadt fel, hanem a holttestet ellopták a tanítványai. Övezetésképpen érdemes Alfred Eidesheim, keresztény hitet és zsidó írónak a gondolatát ide idézni, tekintettel a 8. versben olvasottakra, aki azt mondja, hogy néhányan a zsidó rabbi között voltak Jézus korában is, akik így imádkoztak, hálát adok neked Istenem, hogy nem születtem pogánynak, kutyának vagy nőnek. Szimpatikus figura volt, ugye? Ezek a rabdik szimpatikus figurák voltak. Most ezzel szemben, amit az evangéliumban olvasol, mennyire más nőkép, amit az Isten igéje, meg hogy a názáreti Jézus a nőkhöz viszonyul, ugye tudjuk, hogy többen voltak nők közül is, akik követték az Úr Jézust. Tehát egészen más gondolkodásmód, igaz? Ami megjelenik az evangéliumban és a Krisztus tanításában. Nem hallgatja el a Biblia azt, tehát, hogy Krisztus követők között vannak nők, és hogy egyrészt a temetésénél is ott vannak, miközben a tanítványok közül csak ketten, a legközelebbi tanítványok közül senki. És azt sem hallgatja el a Biblia, hogy az elsők voltak, akik Jézus sírjához mentek kora hajnalban, a feltámadás napján, vasárnap hajnalban. Aztán érdemes végig gondolni azt is, hogy említettük a legutóbbi előző szakasz tanulmányozásakor, hogy a férfiak, ugye, ahogy János apostol mondta, a zsidóktól félelem miatt bezárkózva, a gyásztól elnehezült, elszomorodott szívvel voltak együtt, miközben a nők mentek a sírhoz, hogy végtisztességet tegyenek a názáreti Jézus holttestét bebalsamozva, és a kor szokása szerint a temetésből hiányzó szertartás részt el akarták végezni. A férfiakra sem gondolom, hogy nekünk kellene követ dobnunk, és azt mondani, hogy hú, hát milyenek. Szerintem mi sem lettünk volna mások. Gondoljunk bele, semmilyen racionális oka nem volt annak, hogy a férfiak ne ezt csinálják. Hát gyakorlatilag Jézus halálával minden, amiben ők reménykedtek, az szertefoszlott. Tehát minden reményük, ami abból fakadt, hogy Krisztus megvalósítja a földi királyságot, és ők az ő oldalán fognak szolgálni, tevékenykedni, amit ők elképzeltek arra nézve, hogy Jézus mit fog cselekedni, az szertefoszlott is, és megsemmisült. Tehát persze, hogy nem volt cél, ami miatt ők erőfeszítést tegyenek, és emiatt le voltak bénulva, és próbáljuk megérteni és belérezni az ő helyzetükbe magunkat. Nyilván nem volt bennük az a gondolat sem egyáltalán, hogy Jézus fel fog támadni, hogyha hallottak is ilyet Jézustól, ez azért, valljuk be őszintén, hogy ez nem a standard igazság közé tartozott, ami minden nap megtörtént. Igaz? Tehát nem olyan esetről volt szó, és nem olyan dologról volt szó, ami naponként előfordult, hogy valaki megmondta, hogy fel fog támadni a harmadik napon, és akkor az úgy persze, természetesen születésnapja lesz. Ugye? Ez ugye nem volt természetes, nyilván ehhez már hit kell. Ehhez már hit kell. Tehát ilyen dolgot reménységként megfogalmazni magában valakinek úgy, hogy biztosan be fog következni, ehhez nagyon eleven és élő hit kell. Ugyanolyan eleven élő hit kell az örök életre nézve is, amelyet az Isten a Szentlélek és az ige által ír a hívő ember szívébe. Az a hívő ember meggyőződik arról, és hordoz magában egy meggyőződést, hogyha meghal is él. Ez a reménység még nem egy beteljesedett dolog, nem olyan dolog, amiben már benne van valaki, és látja a mennyországot, ott sétál az aranyutcákon, hanem valami, ami be fog következni, mégis egy bizonyossággal párosul az Isten igéje és a szava által támasztott hit által az ember szellemében, szívében, és az a reménység, ami benne van a hívő emberben, azt mondja, hogy biztosan meg fog történni. Na most ez még nem volt meg ezeknek a tanítványoknak a szívében. Az asszonyok sem az élő Jézus keresték. Tehát azért ne keretezzük be őket sem. Ők a szerettük sírjához mentek. Tehát ők egy holttestet kerestek ott. Azon gondolkodtak, hogy ki fogja elhengeríteni a sír elől a követ, hogy ők aztán bemehessenek és bebalzsamozhassák, keleti szokás szerint végtisztességet téve az ő szerettük holttestének. És a szerettük előtt emlékének. Lukács be is számol erről, azt mondja Lukács 24. második versétől, a követ a sírbort elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, tehát ők neki eszük ágában sem volt az, hogy feltámad az Úr Jézus. Tehát nem sem fordult a fejükbe, az asszonyoknak sem. Két férfi lépett mellé, tudjuk, hogy fénylő ruhában, tudjuk, ezek angyalok voltak, Isten angyalai voltak. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek? A holtak között az élőt. Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában tanított titeket. Ugye emlékezteti az Úr Jézus tanítására, az Isten igének szavára ezeket az asszonyokat. Látni tudni, vagy hinni és látni. Nagy különbség van a kettő között, és mindjárt két csoport viselkedéséből sokat tanulhatunk, tehát az őrök hozzáállásából és az asszonyok hozzáállásából. Az asszonyok hite. Ugye azt mondja a Biblia, hogy az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, a Máté 28.8-ban olvastuk ezt, félelemmel, ugyanakkor nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. Tudjuk, hogy ez a félelem nem bénító félelem volt erre. Már ezzel kapcsolatban már tanulom, ezt az igét legutóbb, hanem ez a félelem egy izgatottság volt, egy értetlenség volt, ugyanakkor reménysége keveredett. Nem bénította őket le, mint akkor ott a katonákat első sokkukban, amikor ugye megtörténik a feltámadás, Jézus feltámadása, és római katonák ugye ennek szemtanúi. Az asszonyok ugyan az üres sírt látták, mégis amikor az angyal emlékeztet őket az Úr Jézus beszédére, ennek hatására, bár személyesen még nem látták Jézust, ne felejtjétek el. Tehát ezen a ponton ők még nem találkoznak a feltámadott Jézussal. Mégis azt mondja az írás, örömmel mennek el, hogy a jó hírt, az evangéliumot megosszák a tanítványtársaikkal. Krisztus tanítványaival. Tehát a bennük létrejövő hit és reménység még nem a látásból és nem is a tapasztalatból származott. Ők ugyanis csak egy üres sírt láttak, ők annyit láttak, hogy nincs ott Jézusnak a teste, találkoznak angyalokkal, az angyalok hirdetik nekik a Krisztus beszédét, és ami ezáltal a szívbe szellemben létrejött, az egy evangéliumi élő hit. Mindaz, amivel minden hívő ember rendelkezik, ami természetfeletti képesség az embernek, amivel képes látni a láthatatlant. Erre mondja Pál apostol, többször említettem már, hogy ez az, amikor megnyílik az ember szívének a hitbeli szeme. Tehát a láthatatlan világban, a szellemi világban lévő történéseket valóságosnak tudja megragadni. Mint ami igazság. És ez születik meg ezeknek az asszonyoknak a szívében. A hitből pedig öröm fakadt, és a hit és az élő reménység öröme volt ez, és egyből mentek, hogy hirdessék ezt a jó hírt, a feltámadás örömhírét a tanítványoknak, a tanítványtársoknak. Pál apostol egy picit nehezen érthető módon, de ezt foglalja össze a római levélben, a 8. rész 24-25-ös versében eképpen. Mert üdvösségünk reménységre szól. Az a szabadításunkban a reménységet kaptuk meg. Azaz, reménnyel teljesek vagyunk, hogy Isten megbocsátotta a vétkeinket, és amikor meghalunk és megállunk majd a mennyei királyságban az ő szín előtt, akkor nem lesz károsztatásunk, mert Isten megbocsátotta az ő Jézus, a fiában, Jézus Krisztusban való szenvedése által mi bűneinket. Azaz, ami szabadításunkban, benne van a reménység, hogy nekünk örök életünk van. Ezt mondja Pál apostol. Viszont ez a reménység, az a reménység, amelyet látunk a fizikai szemünkkel, már nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, az miért kell miért kell reménykednie? Na most, mit mond az ember? Hiszem, ha látom. De bocs, akkor mit hiszel? Hát ha látod, azt már nem kell hinni, azt már látod. Hát a hit pontosan arról szól, hogy olyan dolgok valóságában és létezésében vagy meggyőződve, ami emberi elmével létre nem hozható, amit még nem látsz a szemeiddel, mégis biztos vagy benne, hogy az meg lesz. Azért, mert aki tanúságot tesz erről, számodra a leghitelesebb személy. És olyan valaki tesz neked tanúságot erről, aki onnan jött, és oda ment el. Aki feltámadt a halálból, és az Jézus Krisztus. Aki a mennyből jött le, és a mennybe ment vissza. És ő küldte el a Szent Lelkét, aki által a bevezetőben hallott módon is munkálkodik ma is. Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor azt mondja a Biblia, hogy álhatatossággal várjuk, hogy beteljesedik. Tehát a bennünk lévő reménységnek a gyümölcse az, hogy kitartunk, mert be fog teljesedni. Sivatagba megy egy csoport, reménykedik, hogy találnak egy oázist. Mert valami a térképen rajta van, hogy itt lenni kell egy oázisnak. Nem látják, de mégis mennek, mert remélik, hogy az életük megmenekül, ha elérik az oázist. Reménységgel haladnak, ha nem lenne bennük reménység, egy lépésre tennének meg. Az élő reménység, a keresztények élő reménysége sarkalja őket az Istennek való engedelmességre és a Krisztus követésre. Akiben nincs ez a reménység meg, miért követné Krisztust? Ha sem hiszi, hogy őt követi, akkor eljut valahova. Aki azonban teljes hittel meg van győződve, arra nézve, ha Krisztus követem, akkor az Isten nem fog engem károsztatni, hanem megbocsátotta a bűneimet, és engem bebocsát a mennyei királyságba. És a földi életemben is tapasztalhatom az ő jelenlétét, az, hogy követem őt, és kísérem őt, ő kísér engem, előttem, mögöttem, fölöttem, és alattam ott van az Isten. Körülvesz engem, hogy mondja az ige, az Isten. Tehát így beszél Pál apostol a reménységről. Az őrök tudása és ismerete. Hadd mondjam nektek, ebben a helyzetben az őröknek sokkal több ismerete volt, mint az asszonyoknak. A földön senki nincs, aki azt látta volna, mint ők. Egyedül ezek a római katonák voltak szemtanúi annak, hogy Jézus a lepecsétett sírból kijön, úgy, hogy be oda van hengerítve a kő. Egyedül ők látták és tapasztalták a földrengést és minden, ami ott történt. Senki más, az asszonyok már az üres sírt látták. A földön nem volt egyetlen ember sem, csak ez a néhány római katona, akit kölcsön adott Pilátus a zsidók vezetőinek, hogy őrizzék a holttestet, hogy erre mindjárt visszatérek, akik látták volna az eseményeket. Senki más nem látta. Hatalmas tapasztalatuk volt Istennel. Megrendítő tapasztalatuk volt olyan szinten, hogy majdnem holttá váltak. Hány ember vágyik ilyen tapasztalatokra, és azt hiszi, hogy ettől nagyobb lesz a hite? Megkérdezem, hány ember gyógyult meg Jézus? És mennyi volt, aki a permen kiállt mellette? Azt mondta, hogy ne üljétek meg. Hát hol voltak ezek? Hol voltak ezek a sok meggyógyult, Isten hatalmát megtapasztalt ember? A tapasztalat még semmit nem ér, ha nem párosul hittel. És a tapasztalat nem hoz létre hitet. A tapasztalat az a látás. Az csak a látás. És a látás alapján a mennybe senki nem jut. És milyen döbbenetes, hogy az ember erre vágyik ösztönösen, hogy lássa, hogy megbizonyosodjon róla. És sehova nem jut vele. Úgy el is mentek ezek, hogy jelentsék a főpapoknak mindazt, ami történt. Tehát részletesen birtokában voltak az eseményeknek, hogy mi történt. Senki más a földön nem volt. Egy tanítvány sem látta ezt. Csak ők. Durva, nem? Durva. És azért belegondolva ezeknek a katonáknak a helyzetébe, akik ugye leírtam ilyen katonai, védelmi, rendészeti feladatokat láttak el, egy csomó értelmes dolgot korábban, tehát aminek volt értelme, most kivezényelték őket, hogy a zsidók rendelkezésére álljanak, zsidók vezetőjének rendelkezésére álljanak, és a temetőbe egy hullát őrizzenek. Hogy el ne lopja néhány zsidó fickó. Hát biztos rendkívül lelkesek voltak ezek a katonák, hát parancsértettem, ugye nem volt mese, kocka gurítjuk, a kereket meg visszük, ugye szokták mondani a katonaságra, tehát hogy a kockát gurítják, a kereket meg viszik, ez a régi szociál, azt mondja, a magyar néphadseregre volt jellemző, ma már ugye változik a világ, fejlődünk, vagy nem, tudom, ezt a katonától megkérdezitek. Háromszeged is gurítják, ja, értem, ez a fejlődés, köszönjük. Tehát ugye nagyon fel lehetek dobva, ez a lelkiállapot volt, tehát unottan gondoljatok bele, kockázunk, hogy valami, hát aludni nem aludhatunk, mert jön egy ellenőrzés, akkor azért annak komoly következménye lett volna, de hát ugye nagyon nem voltak felkészülve, valami történt. Nem így csodálom, meglepte őket, mikor Jézus kijött a sírból, annak körülményeivel. Máté nem hagy kétséget afelől, hogy tehát ezek a katonák ugye mindent láttak, ami történt, és ezzel az információval mennek el a főpapokhoz és a zsidók akkori vezetőihez, hogy sorjában beszámoljanak, azaz katonai jelentést tegyenek az eseményekről. Aki katona volt, vagy katona, az tudja, hogy az eseményekről jelentést kell tenni, méghozzá pontos jelentést kell tenni. Igaz, katonák? Igaz? Röviden, érthetően, világosan kell jelentést tenni. Hol, mikor és mi történt? Tessék? Jó esetben, jó esetben. De ez lenne a standard. No, hát ezek is tették a dolgokat. Döbbenetes tehát a kontraszt, amelyet látunk az asszonyok nem láttak és hittek viselkedésében, és a katonák láttak, tapasztaltak, és nem hittek helyzetében. Tehát sokkal nagyobb dolgot láttak, mint az asszonyok. Az asszonyok egy üres sírt láttak, mégis hittek, és örültek. Jézus szavai juthatnak eszünkbe, amit Tamással kapcsolatban mond a János evangéliuma 20. részének 29-es versében. Jézus így szólt hozzá már, mint Tamáshoz, ugye hitetlen Tamáshoz. Mivel látsz engem, hiszel? Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Ugye, mert nem is kell hinni, amit látsz. És hát ugye a hazugságnak van bére. Mert hát azért ezek a katonák teljesen tisztában voltak azzal, hogy a parancs megszegése a szigorú római hadseregben nagyon súlyos következménnyel jár. A Róma 12-19-ben, vagy a Apostolok cselekedetei írott könyv 12. és 19-es versében olvasjuk, Heródes pedig kereste Pétert, akit ugye kimentett az Isten a börtönéből, és amikor nem találta, kivallatta az őrséget, és megparancsolta, hogy vessék börtönbe, másfordítás szerint végeztessék ki őket. Aztán lement Júdából, Cézárába, és ott tartózkodott. Aztán az apostol cselekedetei írott könyv 16. és 27. versében egy másik római katona, aki börtönőr volt Filippiben, ról azt olvassuk, amikor a börtönőr felriadt álmából is meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivont a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Tehát azért érzékeljük, hogy ezeknek a katonáknak egy hajszálon függött az élete. Tehát azt, hogy nem teljesítették a parancsot meg, hogy itt eltűnt egy halott, egy holttest, főleg az a verzió, amit aztán a főpapok mondtak nekik, az nekik az életükbe kerülhetett volna. Ezért sokat kockáztattak. A főpapok nagyon jól tudták, hogy egyszerűen azért nem lehet rábírni ezeket a katonákat arra, hogy hazudjanak. Mert ahhoz, hogy valaki vására vigye bőrét, az legalább két garancia kell. Az egyik, hogy megérje. Ezért így fogalmaz az evangélium, hogy sok ezüst pénzt adtak neki, de nem 30-at, mint Júdásnak, hanem busásan. Jó, benyúltak a templomi kasszába egyébként, a szent pénzbe. Ugye Tehát a templomi kassa nem volt szent, amikor ki kellett fizetni Jézus árulását. Amikor Júdás behajítja a templomba a vérdíjat, akkor azt mondják, szent ez a pénz. Szent ez a pénz, és vegyünk belőle temetőt a pogányoknak. Na, de amikor meg kell vesztegetni a katonákat, akkor már nem olyan szent ez a pénz. Mert ez a mi érdekeinket szolgálja. Fúj! Gusztustalan, undorító. Na, de a katonák ugye láttak, de nem hittek, nekik az tök mindegy volt. Ezért kellett nekik mély garancia. Azt mondják nekik a vezetők és a főpapok, hogy és a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük és kimentünk benneteket a bajból. Károly így fordítja, még közelebb hozzá hozzánk, hogy mi történik. És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt. És kimentünk titeket ebből a bajból. Görög nyelvet jól ismerő tudósok felhívják a figyelmünket, hogy a kifejezés, amit használnak a főpapok, azt mondják, hogy aggodalom mentes jövőt kaptok. Nyugodjatok, lóvé is lesz, meg semmi következője lesz hazugságotoknak. Tehát nyugodt jövőtök lesz, ugye? Hát ki ne akarna nyugodt jövőt? Ingyen! Mondani egy marhaságot, mert azért, amit kellett nekik mondani, azt mindenki tudta, hogy marhaság. Tehát önmagában deficites volt a mondat, amit nekik híreszteni kellett. Mindegy, de van az a pénz. Szokták mondani, hogy a világ emberek. Van az a pénz, amiért már megéri. Garancia és lóvé. Ez kell a hazugsághoz. És ha kell, anyámat is eladom, szokták mondani. És kérlek, hogyha nincs benned örökkévaló hit, és nem a mennyei reménység van benned, akkor te is el fogod adni. Lesz az a helyzet, lesz az az ár, ami már megéri. De ha benned sokkal értékesebb van, és bennünk sokkal értékesebb van, akkor nincs az a pénz, amiért te a drága kincset eladnál. Emlékszem rá, amikor megtértem, ugye DJ múltam volt, és én nagyon szerettem táncolni, és ilyen electric boogie, breakdance, akkor ugye ezek mentek, és akkor toltuk 1000-rel, mindig kékzöld fontos voltam, mert mindig gyakoroltam, csavart fel a szőnyeget, stb. Téma, ugye ez korábbi, de ez már későbbi, nem is ez a lényeg. Mondta az egyik haverom, akivel sokat táncoltunk így együtt, hogy de hát a tánc. Hát hogy lehet, hogy feladod ezt a jó életet? Te DJ vagy, pénzed van, és népszerű vagy, meg hát a tánc. És akkor mondtam neki, hogy egy ilyen kép jött elém, hogy figyelj ide. Ezzel próbáltam érzékeltetni a különbséget, ami bennem van. Hogyha neked van egy rozsdás vasláncod, és mindenkinek mutogatod, hogy milyen frankó láncom van. És valaki odajön, leveszi a nyakadba ezt a rozsdás vasláncot, és egy gyönyörű aranyláncot ad helyébe. És benézed a tükörbe, és látod a különbséget. Akkor te soha nem akarod már ezt a rozsdás vasláncot. És mondom, értsd meg, én annyival többet kaptam Jézus Krisztustól, hogy én már nem akarom azt a ígéretet. Engem nem lebeszéltek róla, meg nem a lelkemre beszéltek, hogy ne csináld ezt, meg könyörögtek, hanem én értékesebbet kaptam annál, mint a régi mocskos életem. Én már nem akarom azt élni. Ez a különbség. És ha te sokkal értékesebbet kaptál, neked van egy sokkal értékesebb dolog az életedben, akkor azt nem fogod adni egy gagyér. De ha neked nincs értékes dolgod a szívedben, amit értékelsz, és a legértékesebbet tartasz, akkor persze, hogy bele fogsz menni ilyen üzletekbe, mint ezek a katonák, akik, ne felejtsétek el, rendkívül csodát láttak. Rendkívüli tapasztalatokkal rendelkeztek. Olyan tapasztalatokkal rendelkeztek, reszkedtek, remegtek, minden bajuk volt. Olyan Isten jelenlétet éltek meg, értitek, hogy ez elképesztő volt, hogy lehet, hogy mi az egész életünkben nem fogunk ilyen tapasztalatokkal rendelkezni, mégis több van nekünk, mint nekik. Tehát aggodalom mentes életet kaptok. És akkor itt beidéznék néhány gondolatot, mert néhány évvel ezelőtt beszéltem a megtévesztés, hogy őszinte kapcsolatok témáról, és ebből ehhezzel kapcsolatosan most kiemeltem néhány gondolatot, ami önvizsgálatra kell indítson bennünket. Ugyanis az ördög, ugye sokszor elmondom, hogy nem szarvas, krampusz, kecskefejű, bűzlő, kényköves, lehellettel rendelkező gonoszság képében jelenik meg, mert azt senki nem ölelgetné. Értitek? Tehát az ördög ennél okosabb, tehát ő azért nem úgy fog, gyere a pokolba, pusztuljunk el együtt. Tehát nem ezt fogja mondani, hanem nyugodt életet adok neked. Lesz lóvé is. Lesz biztonság is. Ó, egyszer élünk, ne foglalkozz vele. Ugye hát ő így próbálja, mert is még sokféleképpen másképpen különböző okult vallásokkal, tevékenységgel próbálja becsapni az embert. És ugye a megtévesztésnek a definíciója, ami az egy kommunikációs elméleti könyvben van lejegyezve, személyek közötti megtévesztésről szól, interpersonális megtévesztés, de ezt hagyjuk, ez csak a intellektuálisan érdeklődéssel rendelkezők számára bocsátottam útjára, és akkor ennyi erről. Megtévesztés arra való tudatos törekvés, hogy a befogadóban hamis képzetet és téves következtetést alakítson ki. Egy tudatos dologról beszélünk, amely, aki hallgatja, amit én mondok, abban tudatosan létre akarok hozni egy hamis hitet. És hogy itt erről van szó. Az első, ugye látjátok itt ezt a fickót, hogy egyébként szereti a gyereket, hát megenni. Ugye? Tehát nem mindegy, hogy szereti ez a kutya a gyereket, ne tessék félni. Megtévesztésnek azonban vannak finomabb formái. Ez a pókszisztéma, hogy nyugágyat ajánl a légynek, és pusztán csak arra próbál rákérdezni, nem túl súlyos-e, hogy esetleg hát lenne szakadjon a nyugágy. Tessék? Igen, ugye ez a beltetős szisztéma. Az egyik ugye a megtévesztésnek az első és nyilvánvaló formája, ez a meghamisítás. Tehát például, hogy voltál valahol, és megkérdezik, hogy voltál ott? Nem. Na most ez ugye egyértelmű hazugság, igaz? Tehát ott voltam egyébként, de letagadom. Ez nyilvánvaló hazugság. Ugye ennél azért vannak finomabb formái is. Ilyen például az elhallgatás. És ez már keresztény bűn is lehet. Keresztények által elkövetett hazugság is lehet. Azt mondja, tények, az igazság, a valóság elhallgatása tulajdonképpen igazat mond, de kihagy néhány fontos részletet, azaz fél vagy rész igazságot oszt meg, és a lényeges részleteket elhallgatja a befogadó félrevezetése céljából. Ilyen lehet a tabu például egy családban, mely a megtévesztés általában, a tabu ugye olyan megtévesztés, ami általában egyezményen alapul, tehát kerüljük ezt a témát, ne beszéljünk róla. Mindenki tudja, hogy probléma a családból. És van egy hallgatólagos megegyezés, hogy ezt nem fogjuk felhozni. Mert tudjuk, hogy ha felhoznánk, akkor abból konfliktusok lennének, kiderülne az igazság. Félnek szembenézni a valósággal. Megtévesztik saját magukat is, és egymást is megtévesztik a családban. A tabu alapvetően azonban, mivel a valóságot elkerüli, Isten próbálja becsapni. Mert Isten tudna egyedül megoldást adni. Ehhez azonban őszinte beismerés, bűnbánat és a kegyelem befogadása, igénye kellene fölmerüljön. De ha elhallgatjuk és megegyezünk arról, hogy nem beszélünk erről a bűnről, és mennyi ilyen falazás, ezek a falazások, tudod, hogy falazunk egymásnak, elnézed, én is elnézem, hallgatólagosan megegyezünk, te is bűnbe vagy, én is bűnbe vagyok. Nekem mindig gyanús volt egyébként, amikor házassági konfliktusok esetén olyan megengedő volt az egyik fél. És tudtam, vaj van annak a fején is. Tehát így viselkedni, ez nem normális. Hát én biztos nem így viselkednék egy ilyen helyzetben. Nem volt nehéz kideríteni, hogy őnek is van valami bűn az életében. Azért ön elnézés a másik vétkére nézve. Értitek ezeket a sumák, zsivány, az ember lelke, hogy meg tudja csalni a saját magát? Aztán a mellébeszélés. Ez is egy megtévesztési forma. Szándékos ködösítés a másik félrevezetése céljából. Elkülül az igazság kimondását, más részletekre terelve a figyelmet. Hazamegy a férj, aznap már harmadjára késő este, megkér a feleséged, hát hol voltál, drágám? Ó, tudod a főnököm, ó, mindig olyan igazságtalan, olyan nehéz nekem ott. Holott az igazság az, hogy nem szeret már otthon lenni. Mert annyira rossz a helyzet, és annyira nem működik jól a házasság és a kapcsolat, vagy a család életük, hogy nem szeret otthon lenni. Ezért eltereli a figyelmet a főnökre. Holott az igazi valóság az, hogy azért nem ment haza, mert... Kérdés van? Igen? Na. És ez meg felrobbant. Na hát ugye előbb-utóbb ugye a hazug embert könnyebb utolérni, hogy hogy is van? A sánta kutya hazug ember kategória, könnyebb utolérni a sánta kutyát. Ugye a hazug embert, mint a sánta kutyát? Köszönöm szépen! Ugye ez már magyarul a határa is súrolja, de köszönöm szépen a jelenlévő képzett emberek kisegítését. No, tehát nyilvánvaló, tehát, hogy a mellébeszélés sem szolgálja Isten dicsőségét, mert nem lesz vele megoldás, nem lesz Isten dicsőség, nem lesz gyógyulás, nem lesz helyreállás. Az, hogy persze miért kerüli valaki a valóságot el, az rengetegféle dolog lehet. Önmagában a félelem megjelenik egy párkapcsolatban, az már nem egészséges. Ott már beteg, valami megbetegedett. Ott lehetséges, hogy külső segítségre is szükség van, hogy ez gyógyuljon. De hát ugye nyilvánvalóan most egy párkapcsolatban való példát hoztam, számtalan más eset is lehet. Munkai esetek, barátságokban, sokféle relációban megjelenhet ez a fajta tudatos megtévesztés. Aztán ugye két típusát tudjuk még alábontani ezeknek a megtévesztéseknek. Van a szándékos és van a akaratlan félrevezetés. Tehát valamikor tudatosan, szándékosan akar valakit félrevezetni. És másikkal kapcsolatos rossz érzések jelennek meg, amikor valaki tudja, hogy becsapja a másikat, igaz? Megjelenik ez a rossz érzés, nem érzi jól magát a jelenlétében, a társaságában. Mert feszíti, átveri. Azt gondolják az emberek például a házasság törésnél, hogy nem látja senki. De van lelkismeretben ember. És Isten mindent lát. Azt gondolod, hogy te, hogyha megcsalod a férjedet vagy a feleségedet, akkor úgy fogsz tudni a szemében nézni, hogy jelenlétében lenni, elfogadni a kedvességét, hogy nem fog marlosni. Sok esetben kegyetlenné kezdenek válni az ilyen emberek a másikkal szemben. A saját bűneiket büntetik meg rajtuk. Ugye ebből is a megoldás az Istenhez való helyes viszonyulás lenne. Tehát őszinte bűnbánat, töredelem, bűnvallás, kegyelemkérés és tisztázás a dolognak, vállalva a felelősséget. Most a legvadabb dolgot mondtam ezzel, hát ennél sokkal finomabb és kevésbé bűnnek tűnő dolgok is lehetnek, amikor tudatosan átver valaki valamit, magát jobb színben tünteti fel, mint aki valójában. Például. Ugye a kitervelt megtévesztés nagyon komoly mentális, lelki erőt emész fel. Ebbe általában tönkre mennek az emberek, vagy kilépnek a kapcsolatból. Néha nem értik meg az emberek, miért lép ki valaki a kapcsolatból. Egyszerűen azért, mert már nem bírta ezt a hazugságot. Tehát már annyit szenvedett benne, hogy nem is tudta a másik, hogy már nem bírta elviselni. Ezért ő kilép ebből a kapcsolatból, vagy teljesen tönkre megy, ha fenntartja ezt a hamisságot az életében. A megtévesztő viselkedés ez esetben attól függ, hogy a másik hogy reagál. Ha elfogad, akkor nem forszírozza tovább. Ha elhiszi, vagy látszólag elhiszi, amit mond. És hát ugye gondoljatok bele, ez a fajta feszültség ugye a lebukástól való félelemmel van átjárva. Hogy az ember hazudik valakinek, átveri a főnökét, ugye a főnök főhívja, beosztottad, hol vagy? Itt vagyok az irodában. És akkor dudálnak az autók. Na most akkor két dolgot tett a főnök. Vagy köszi, vagy figyelj, majd szeretnék veled beszélni. Hát jó főnök szerintem a másodikat választja. Na, ez már egy vezetős elméleti tréningen, akit ez mélyebben érdekel. Mert azért nyilván az élet árnyalta bennél. De a hazugságot akkor sem fogadjuk el. Én mindig azt szoktam mondani a kollégáimnak is, hogy én egyet kérek, ne a hátam mögött, hanem szemben, egyenesen, őszintén. Tehát igyekszek segíteni, igyekszek partner lenni, de a sumákolást azt nem. Azt nem szerintem. Én nekem rugalmas munkaidőm van, bármikor elmehetek a cégtől, mégis mindig szólok az asszisztensnek, hogy elmentem, ekkor jövök. Mert úgy gondolom, ez a tisztességes. Engem keres valaki, akkor tudja, hogy én hol vagyok. Mert én dolgozok, akkor munkanapom van. Nem? Ez így egyenes. És hát akkor azt gondolom, hogy az ember akkor elvárhatja beosztottaitól, és egyenesek legyenek. No, öntudatlan félrevezetés, amikor belesodródik valaki ebben, nem tudatosul benne, hogy átveri a másikat. Ugye ilyen is van. Kimozdul a valóságból, maga is egy álomvilágban kezd élni, és az a jó hírem, hogy aki ilyen tudatlanul van benne valamiben, és felismeri, sokkal könnyebb belőle szabadulni, mert a hazugság annyira át tudja járni az embernek a csontjait is képletesen, hogy a hazugság az egyik dolog, amiben nagyon nehéz megtérni. Nagyon nehéz megtérni, ugyanis a hazugság második foka, az első ezek a, mikor még ura, úgy gondolja az ember, ura ennek a hazugságnak, ez az első fázis, aztán azonban a személyiségének részévé válik a hazugság, és egyszerűen a legképtelenebb módon tud hazudni. Tehát egyszerűen azt mondod, hogy beszélsz vele, hogy nyilvánvaló, hogy hazudik. És oly meggyőződésen mondja totálisan mást, mint korábban, hogy te tényleg vagy döbbenve. Olyan, azért, mert teljesen személyiségnek részé vált a hazugság, és már folyik belőle. Tehát már nem is kontrollálja magát, már nem is gondol arra, hogy ezt átvertem, mert tudjátok, azért nagy sok játék. Tehát mindenkinek hazudsz, meg hazugságban élsz, azért mindenkit számon tart, hogy éppen most vele hol tartasz, azért az durva. Én azt mondtam, hogy sokkal kevesebb erőforrást emész fel, ha igazat mondasz. És egyenesen jársz. A hosszú élet titka is ez, mert nem emészt fel. Nem emészt fel az életedet lelkileg és mentálisan. No most ugye azért itt mindenképpen meg kell említenem, hogy a bölcsesség és a bölcs beszéd nem megtévesztés. Azaz, megfontoltan beszélek. Tehát millegelek, hogy ebben a helyzetben így, és ezt mondhatom-e. És azért nem mondom úgy vagy azt, mert tudom, hogy nem illik, bántanék vele, stb. Tehát a szeretet és az Isten igazsága az igazodás a lelkemben, szívemben miatt beszélek másképpen, vagy mondok mást, mert ugye nem mondom a haragot ki, hanem lecsillapodok a lelkemben, uralkodok rajta, és nem beszélek durván a másikkal, ugye? Bár lehet első indulatom ez lenne. Ez nem megtévesztés, hanem az Isten igéző igazítása az ember lelkének, szívének és a beszédének. Ugye ez nem megtévesztés, hanem az igazságban való járás. Jézus leleplezi az ördögöt, és meg azokat is, akikben az ördög valamilyen módon helyet talál. Azt mondja, ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem tudott megállni az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Tehát a hazugság akadálya annak, hogy Jézus Krisztus megszabadítsa valakit. Mert a hazugságban él. És visszatérve a lelkiigazítási segítségnél, odáig eljutatni valakit, akit ennyire átjárt a hazugság, hogy a hazugságot hazugságnak nevezze, ez első és elég hosszú út az emberek életében, amikor valaki ennyire mélyen belemegy a hazugságba, hogy abból ki lehessen hozni. Az első dolog, hogy a hazugságot hazugságnak tudja nevezni, ami egyébként összekeveredett benne az igazsággal. És hát, hogy újabb mondást hozzak ide, mondás? Kilóg a lóláb. Tekintsük csak ezt a mondatot, amit azt mondja a Biblia, hogy így szóljatok. Tehát tudjátok, ez a szájába adja típusú dolog. Ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg aludtatok. Nézz a szemembe, a tanítványai. Hát, fölül kellett írni az elméjükben, a lelkükben azt az erőteljes igazságot, amit ők tapasztaltak. Nem bízták a véletlen ezek a zsiványok, mert tudták, hogy olyan erős bennük az igazság, ugyanis amit tapasztaltak Istennel, az olyan erős és mély hatásolt, amiket látták, ahogy beszéltek, hogy még az volt a veszély, ha többet kezdenek beszélni, még kikotyognak valamit. Ezért azt mondják, csak ezt az egyszerű mondatot mondjátok mindenkinek. Érted? Relaxálj egy kicsit, menjek gambába, és a tudatodba belemondom ezt a mondatot. Megpróbálták fölírni az igazságot a hazugsággal. Pedig ez egy oly banális hazugság volt, hogy ennél átlátszóbbat már el sehet képzelni. Egy, ha aludtatok, honnan tudtátok, hogy a tanítványai lopták el? Honnan? Hogy? Ti a lecsukott szemetek éjjel is láttok előre? Vagy mi? Hogy? Álmotokban láttátok? Akkor az meg nem a valóság. Egy, kettő. Ha meg ébren voltatok, és azt a parancsot kaptátok, hogy felfegyverezve, harcedzett katonaként néhány zsidó fickót meg akarjázzatok abban, hogy egy nagy követ elgörgetve, pecsétet leszakítva, egy hullát elcipeljenek, egy magatettetlen hullát elcipeljenek a temetőből, ha meg láttátok és nem csináltatok semmit, akkor minek voltatok ott? Na most, tehát értitek, hogy ennél nagyobb hazugságot már nagyon nehéz elképzelni, ilyen átlátszó hazugságot, és mondták, és akik hinni akarták, azt mondja a Biblia, elterjedt a szóbeszéd, képzeljétek ezt a hazugságot, és elhitték. Tehát helyet talált az emberek szívében, és ilyen hitet támasztott, akik nem látták, ami megtörtént. Ez a hazugság egy hamis hitet ébresztett és épített fel azokban, akik Jézustról nem akartak tudni. Ilyenek a mai emberek is. Olvastam egyszer egy Darwin elmélettel kapcsolatban, evolúció elmélettel kapcsolatosan egy tudósnak a véleményét, és olyan fosszíliákat és olyan leleteket találtak, amit kutatva a tudósok, kénytelenek voltak beismerni a koruk alapján, hogy lehetetlen, hogy az evolúció elmélet igaz legyen. Tehát egyszerűen felborították ezek a leletek a tudományos elméleteket, általában ezeket szokták jóban pincében elzárni. És akkor azt ez tudós azt mondta, hogy nyilvánvaló, hogy az evolúció elmélet megborult. Hogy ez nem igaz a leletek alapján. Az azonban, ami egy másik válasz lehetne erre a kérdésre, abban meg nem akarok hinni. Na, értitek? Ez így működik. Ki miben hisz? Nem lehetsz hit nélkül. Lehet abban hiszel, hogy nincs Isten. Ez a te hited. Ebben hiszel. És ennek a hitnek a jutalmát fogod megkapni a végén az életednek. Azonban van egy jobb út is. Hogy higgy Jézus Krisztusban, aki annyira szeretett téged, hogy a te bűnös elrontott életedért odaadta az életét a kereszten. Hogy meghalljon helyetted, és megbocsássa minden bűnödet. És adjon neked egy új életed, és megszabadítson az ördög fogságából. Hogy ne az ördög gyermeke legyél, hanem Isten gyermeke legyél. Aki életet ad neked. Aki szabadságot akar neked adni. A katonáknak végül is, hogyha jól megfizették őket, meg garanciát is kaptak, tök mindegy volt, mit mondtak. Az ennyi pénzért, hogy hangsúlyoztuk, már ezt is lehet. Az is igaz, hogy az a hír terjed, amit megosztanak. Tudtad ezt? Az a hír fog elterjedni, amit megosztanak az emberek. Így van? Mivel ezek elkezdték híresztelni, ezért eljutott, elterjedt mindenfelé a híre. Miért egyszerű igazság? És tudjátok, mind döbbenek meg, hogy mi keresztények ezt elfelejtjük. Mint hogyha az igazság nem is létezne. Sokszor tudatosan, vagy figyelmetlenségből elmennek a napjaink. Úgy, hogy azt, amit mi hittel birtoklunk, amihez nekünk az Isten az ő szava által hitet adott, az örök élet, Jézus, az evangélium üzenete. Nem terjesztjük. A katonák tudták, látták, szemükkel látták, mégsem hittek, és ezért simán tudtak hamisságot beszélni. Mit is olvasunk a Szentírás? Az asszonyok ugye pedig örömmel fogadták, a szót, az üresét látták pedig, megint hagy hangsúlyozzam, élő hitre jutottak, élő reménységre jutottak, és a hitük által nyertek tapasztalatot, mert később találkoznak a feltámadott Jézussal, de ők előbb hittek, és utána látták meg. És ez a, megint ugye a kereszténység 2000 évélésnek jellemző a tapasztalati teológia, és a Krisztusba vezetett hitnek az evangéliumi gondolkodásmódja. Egyik mindig az átélés, a tapasztalatot, a gyógyulás, meg mindenféle manifestációt akar látni, a Krisztus evangéliuma pedig a Krisztusba vezetett hitről beszél. És hit által való tapasztalatokról beszél, amikor valaki engedelmesedik az Istennek, majd megtapasztalja őt. A zsidókhoz írt levélben így olvassuk. 11. rész, 6. vers. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Látjátok? Hogy elő van a hit, és utána jön a tapasztalat. És hát ugyanígy olvasok a Máté evangéliumának 5. versétől, az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek. Miért? Mert tudjuk, hogy a megfeszített Jézus keresitek. Miért jöttetek ide? Ti az Úr Jézus keresitek. Nincs itt, hanem feltámadt, amit megmondta nektek. Jöjjetek és nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. Hogy nincs itt. Feltámadt. És ugye így ők hittek ennek a szónak. Miért tettem ilyen Facebook figurákat ki? Érdemes végigböngészni úgy általában ilyen keresztény embernek a Facebook oldalát. Meg hogy miket lájkol. Különös volt, legutóbbi a közösségnek a közülésén volt egy média szakértő keresztény testvérünk, és elmondta, hogy ha csak egy lokális helyi gyülekezetben 30-40-en vannak, minden hívő, akinek van Facebookja, folyamatosan lájkolná és megosztaná azokat a igeverseket, üzeneteket, igehirdetéseket, amik ott születnek, sokkal több emberhez jutna el a Facebook működési logikája alapján. Nem értem. Cica, kutyus, marhaság, idiótaság, megyek a WC-re, jövök a WC-ről, itt állok, ott állok, ez megy. Cuki. Miért nem van az, hogy minden héten megosztod az igehirdetéseket? Minden hírt megosztasz, mindent lájkolsz, mindent kiraksz a Facebookra. De az azért, mert nem gondolod végig, hogy ez számít. Hogy ezáltal lehet olyanokhoz jut el az üzenet, akikhez egyébként másképpen nem jutna el. Tehát ilyen világban, hogy most élünk, hogy ilyen gyorsan, ilyen sok emberhez eljutatni az evangéliumot, soha nem lehetett, mint most. Ez egy ilyen világ. Ezért mondom, hogy menj nyilatkozni, hogy mire és mit. Nem marhasággal foglalkozzunk. Nézd meg az én Facebook oldalmat, nem akarom mondani. Ó, görgess végig, hogy ott miről van szó. Jobb, tudom, hogy másra is lehet használni, meg család, meg csoportok, meg stb. Ne értsetek félre. Csak próbálom a tudatosságot felébreszteni bennetek. Hogy egyáltalán nem mindegy, hogy te keresztény emberként miről teszel tanúbizonyságot. És az, amit te megosztasz, amire te azt mondod, hogy igen, ez jó, az egy tanúbizonyságtétel. Az egy üzenet azoknak, akik téged ismernek. És ha azt nem teszed, be akarod csapni őket? Szégyeled Jézust? Figyelmetlen vagy? Nem gondoltad ezt végig? Mi az oka ennek? Azt se értem, hogy én is még mindenkinek innen a bemerítés istentisztelet a Facebook oldalán, mint esemény. Nem is értem. Biztos nem figyeltél, mert rengeteg dolgod volt. Hadd feltételezzem ezt a jót. Nem is értitek, hogy az a hír terjed, amit hirdetnek? Milyen hírt akarsz, hogy tele legyen vele az internet? Meg a munkahelyed, meg az iskolád. Mit akarsz? Örülök neki, megyek, beírok hozzá a cégnél, és egyik hívő testvére már a szó miért szórólap, koncert szórólap, mi oda vannak téve szórólapok, nem tudom, még csak sejtem, ki rakogatja oda. Megyek a fali újságra, vannak még ilyen szociál fali újságban, nem a másik cégnél. Ki van tűzve a másik cég fali újságára? A evangelizáció. Hát, hogy én meglátom, biztos más is meglátja. Aztán eldönti, érdekel, nem érdekel. Like, dislike. Tetszik, nem tetszik, na is. De legalább eljutott hozzá az üzenet, és még azt mondja, ha nem haltak ki. Ez a keresztény emberfajta még létezik. Hát nem csak a középkorban voltak hívők. Ez az osztálytársam hívő. És nem csak angolul kommunikál a weboldalán, vagy Facebookon, hanem magyarul is. Hát azok is megértek, még nem nyelvvizsgáztak. Gondolkodj el ezen. Hála az Úrnak mindig voltak olyanok, akik kompromisszum nélkül képviselték az evangéliumot, bár ha népszerű volt, ha nem volt népszerű. És hadd mondjam nektek azt, hogy mindig, mindenki előtt népszerű volt az evangéliumon, soha nem volt. De ilyen jó dolga a kereszténységnek, mint ma Magyarországon van, soha nem volt. Magyarországon evangéliumi közösségnek ilyen jó dolga, mint ma Magyarországnak az egyház történelem folyamán, soha. Olvasd végig, tanulmányozd. Ha tudsz olyan korszakot, ami jobb volt, nagyon kérlek, világosíts fel. Mert én egyház történelmi tanulmányi alapján mondom neked, én nem találtam ilyen korszakot. Hogy ennyire jó dolgunk legyen. És bocs, egy lájkot nem. Egy megosztás nem. Mi van? Annyira, tehát, szóval annyiféle lehetőség van, érted? Találékonyá lehet lenni, hogy esélyt adjak az embereknek arra, hogy van más út, értsd meg. Nem kötelező azt választani. Nem akarjuk senkire rátukmálni, nem erről van szó. Csak egyszerűen oda tenni eléjük, hogy van más út, van más lehetőség. Van másfajta élet is, mint amit eddig éltél. És az élet jó. Az élet a mennybe visz. Hadd mondjam nektek végül, hogy Jézus halálát követően és feltámadását követően 20-25 évvel az evangéliumba belekerül a történet, azaz ez a katonák mit éltek át. Hogy? Ha ők nem mondták ezt senkinek. Honnan tudta Máté? Hát csak úgy, kedveseim, hogy ezek mégiscsak elmondták. Hogy valaki közülük mégiscsak elmondta, és elgondolkodtam, hogy de hogy? Hát pénzt kaptak, lett elfogyott a lóvé. Vagy, mondják, megtértek az optimális eset, igen. Bárcsak úgy lenne, nem tudom, ilyen beszámolóról nem tudunk. Viszont azt nektek viszont tudom mondani, hogy a feltámadott Jézus Krisztus ereje teljesen nyilvánvalóan megjelent a tanúiban, Krisztus tanúiban. Nagyon erőteljes bizonyságtevők álltak föl, amikor a Szentlélek kitöltetett rájuk, és teljesen nyilvánvalóvá vált a helyi őrség katonáinak is, hogy az evangéliumot bátran hirdetik emberek, és ez által még beteg is gyógyulnak meg. És ilyen volt a Péterék esete, amikor egy bénáért imádkozni mennek a templomba, és imádkoznak egy bénáért, és meggyógyul a béna. Aztán beidézik őket a bíróságra, megpróbálják őket is elhallgattatni. Ezt olvassuk. Akkor Péter megtelve Szentlélekkel így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, milyen tisztelet? Milyen tisztelet van benne? Látjátok? Nem okoskodik, nem játsz az agyát. Pedig nem lehet mondani, matyó hímzés volt ez a társaság. Mégis tudja a rendet. Ez az Istentől felkent ember. Van benne méltóság, van benne tisztelet. Egészséges értékrend van benne. Nem voltak barátok, de tudta, Istentől van hatalom. És nem okoskodik, nem osztja az eszet. Azt mondja, népünk vezető Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názareti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti építők megvetettetek, ugye ezt a szófordulatot a proféták könyvéből ismerték a zsidók, magukat építőknek nevezték a farizeusok is egyébként. Ő általa áll előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti építők megvetettetek, és nincs üdvösség senki másban. Mert nem is aratott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk, csak ugye a Jézus Krisztus neve. Majd így folytatja, Péter és János azonban így megfenyegetik őket, így válaszolt nekik. Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Amit mi magunk megtapasztaltunk. Nem tehetjük, hogy nem mondjuk. Na hát így lehet az, hogy te ezen a helyen ma az evangéliumot hallhatod. És hallasz igehirdetést, és magyarul olvasok Bibliát. Ezek miatt az emberek miatt van, kedvesem. Akik a te hitelődeid, az én hitelődeim, akik példák előttünk a hitben. Ezek a példaképek. És nem az Eurovízió fellépői. Miért? Mert az ördög teszi az emberek elé a propagandát. Ő nyomja, gátlástalanul. Nehogy már mi széljeljük azt, ami emberek számára megmenekedés, az élet lehet. Családokat tehet rendbe, lelki-szellemi életeket tehet rendbe, betegségből gyógyíthat meg, kapcsolatokat gyógyíthat meg. Nehogy már mi nem mondjuk meg a megoldást, hogy mi magunk megtapasztaltunk. Hát nehogy már ilyen önzők legyünk. Vagy kitől félünk? Mitől félünk? Mégis kit érdekel? Azt hiszed... Na, mindegy. Megdöbbentő egyébként, higgyétek el, hogy amikor megosztasz dolgokat, és nem is gondolod, hogy foglalkoznak vele emberek, megállítanak. Hogy megnézték. Hogy elolvasták. Hogy otthon bekapcsolták. Hogy már az asszony is nézi. Elolvastam. Köszi. Debrecen tévéműsora. Nem tudom, hányan jöttek oda hozzám, hogy látták, köszönjük. Nem is gondolná az ember, hogy mennyi emberhez jut el az internet által illúzióként biztosított inkognitóban. Tehát ugye interneten van egy illúzió. Az embereknek azt az illúziója, hogy egyedül van, meg ő is az internet, és senki más nem látja. Pedig annyian nézik, hogy el sem tudja képzelni. Ezt tudjátok nagyon jó, hát számtalan reklámot látok a saját oldalatokon. Én még a feleségem mit is látom, mert egy IPC alapján ő keres egy mosógépet, vagy vittem egy harisnyát, akkor nekem harisnyát ajánl fel az én. Kérdezte a feleségem, az miért? Az, hogy jött fel neked ez a bolt? Ezt én kerestem. Hát mondom, tudja, hogy innen én nem mentünk ki. Hadd bátorítsak titeket Péter és János szavaival. Igaz dolog-e az, Isten szemében, hogy inkább rátok hallgasson, mint Istenre. Ítéljétek meg magatok. Mert nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. És van egy festmény, egy olasz festőnek a festménye, ugye ez a Cuvadis Domine, vagy Domine Cuvadis, hova mégy, Uram, vagy Uram, hova mégy festmény, azt ábrázolja, az egyház hagyomány úgy tartja, hogy miközben üldözés támadt Néró idejében, Rómában, Péternek mondták a tanítványok, hogy menekülj, mert nem halhatsz meg, szükség van rád. Péter végül rálett erre, egyházhagyomány szerint, hogy elmenekül Rómából, és Rómából kivezető úton találkozik a názareti Jézussal, aki viszi a keresztet. Van egy könyv is erről egyébként, meg film is van. És akkor megkérdezi Péter az Úr Jézust, hogy Cuvadis Domine, hova mégy, Uram? És akkor mondja az Úr, és megyek meghalni helyetted. Mert te nem akarsz meghalni, értem. És akkor Péter összetörik, és visszamegy Rómába, és akkor 68 előtt, 67-68-ban, ugye 68-ig van Néró uralmom, kivégzik Pétert keresztefeszítéssel. Ráadásul egyház hagyomány szerint méltatlanat tartotta magát arra, hogy úgy feszítsék meg, mint az Úr Jézust, ezért feje lefele kérte, hogy feszítsék meg. Ugye ez a fordított kereszt, ugye a sátán is a fordított kereszt valószínűleg innen jön, és így adja az életét az Úr Jézusért, aki az életét adta érte. Most hadd mondjam nektek, hogy minden szenvedés, ami bennünket ezen a földön ér, most őszintén, abban a korban élő keresztény testvéreinkhez képes vagy, hogy az Afrika muszlim többségű nigériai Nigériában, vagy Iránban, Pakisztánban, ahol a testvéreink azért legtöbb esetben föld alatti gyülekezetekben, azaz titkos módon gyűlnek össze, mert ha megtudják, hogy ők keresztények, megölik őket, sajátán sokszor saját rokonaik ölik őket. Most ahhoz képest mi komfort, nem? Komfort, amiben élünk. Komfort, amiben élünk. Hát kívánom nektek, hogy bátorítson bennünket az asszonyok példája, hogy nem láttak és hittek, engedjük a Szentlélek által, hogy felgeredjen a szívünkben az evangélium, reménység, az élő hit. Ha még nem adtad át az életet Jézus Krisztusnak, egyedül ő érdemes és méltó arra, hogy kövesd őt. Egyedül ő méltó és érdemes arra, hogy neki add az életedet. Senki más nincs. Ráadásul ő a te mulandó életed helyett bűnbocsánatod és örök életet ajándékoz. Fontold meg, kit követsz. Amen.